Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai estére, nagy csütörtök estéjére igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk a Jelenések könyve 19. fejezetében, a 9-től a 10. versig a következőképpen. Így szólt hozzám, írd meg, boldogok, akik hivatalosak a bárány menyegzőjének vacsorájára. Ezt is mondta nekem, ezek az Isten igaz igéi. És leborultam a lába elé, hogy imádjam őt, de így szólt hozzám, vigyázz, ne tedd, szolgatársad vagyok és testvéreidé is, akikben megvan a Jézus bizonyságtétele. Az Istent imád, mert a Jézusról való bizonyságtétel a prófétaság lelke. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Rövid ige szakasz érdekessége, hogy egészen rövid benne az elején a vacsoráról szóló kezdő rész, ami persze a mai napnak az apropója és aktualitása, de aztán ehhez kapcsolódva tulajdonképpen egy kicsit hosszabban beszél még három témáról, Isten igéről, Isten imádatáról és a prófétaság lelkéről. Értelemszerűen tehát az első rész, a nagy vacsora, a mennyei menyegző vacsorája, ami kapcsolódik az úrvacsorához és annak a mai szerzési emlék ünnepéhez. És így mondja boldogoknak azokat, akik ennek a menyegzőnek a meghívottjai, akik hivatalosak erre a vacsorára. Boldogok azok, akik az Isten tisztelet keretében az oltárnál vehetik az úrvacsorát, Jézus testét és vérét, hiszen mindez előíze tulajdonképpen ennek a mennyei vacsorának. Hát ezért emlékezünk ezen az estén arra a felső szobában zajló vacsorára, amit a tanítványok közösségében költött el Jézus. Emlékezünk és továbbadjuk nagycsütörtök titkát, hirdetve évről évre, napról napra Isten igéjét. Mert ezek valóban Isten megbízható igéi. Még a látomást is megerősíti Jézusnak ez az ige szakasz, bár most szinte mondhatjuk azt is, hogy maga a látomás is Isten igéje, hiszen az egyfajta módon Isten cselekvését mutatja meg, tehát nem csak a szava értelmében Isten igéje, abba enged betekintést Jánosnak, ami a mennyben történik, ami számunkra hát egy majdani jövőidő, de el se tudjuk ezt igazán képzelni, hiszen Isten a maga örökké valóságában mentes a mi idői korlátunktól, de a lényeg minden esetre, hogy előttünk most úgy áll ez a jelenés, hogy egyúttal egy kicsit időtlenné is lett minden. Egybeolvad ilyen értelemben, és emlékezünk a 2000 évvel ezelőtti jeruzsálemi vacsorára, emlékezünk a mostani úrvacsora szerzésre és a mai istentisztelet úrvacsorájára is, és úgymond emlékezünk a majdani üdvösségbeli vacsorára. Ez egy nagy öröm minden résztvevőnek, ezért mondja őket boldognak az ige. Nagy öröm, mert egyfajta célhoz érkezést jelent, ez is a boldogságnak a része, hiszen tulajdonképpen azt lehet boldognak nevezni az életben, aki a céljánál van. Nem abban az értelemben, hogy most már mindennek vége, és akkor nincs tovább hova menni, mert az ilyen emberek azok valóban nem szoktak boldogok lenni, hiszen hát ha elérünk egy kitűzött célt, akkor utána hát van egyfajta öröm átmenetileg, és utána jön egyfajta kiábrándultság, hogy jó, de hát most akkor mi van tovább. De ez a célhoz érkezés, amit az üdvösség jelent, ez folyamatos örömöt jelent, és folyamatos boldogságot termel, mert igazából inkább talán úgy is mondhatnánk, hogy célhoz akkor ér az ember, ha az Istentől kapott helyére került. És akkor célnál vagyunk akkor is, ha még tart úgymond a futóversenyünk, ez a földi pályafutás, de mégis boldogok leszünk. És a boldogok kitétellel egy kicsit felidéződhet a hegyi beszéd boldogság mondása is, és az ott elmondottak, a lelki szegények, a szelídek, a békességre igyekvők, és végül, itt a jelenések könyvében ez talán hangsúlyozottan is kell, hogy eszünkbe legyen, végül a Krisztusért üldözöttek, a szenvedést vállalók boldogsága. Mert hát józan észre nem mondanánk boldognak senkit, aki éppen szenved, de Jézus mégis arról beszél, hogy ő érte szenvednünk, és ő érte vállalni az üldöztetést, az bizony boldogságot jelent. Boldogság, mert megvan a megérkezés, a célhoz érkezés Isten értelmében. Hogy Istenhez érkezhet az ember. Hát ezért boldogok a mennyegzőre meghívottak, a hivatalosak. Ezért derül ki az is ugyanakkor, hogy hát nem saját jogon ül ott az asztalnál senki. Nem arról van szó, hogy összeszedtem a megfelelő kreditpontot, és bejutottam erre az alkalomra. Nem arról van szó, hogy ki tudtam fizetni a meghívót, a belépti díjat, és aztán most már nekem jogom van ott helyet foglalni, hanem arról van szó, hogy Isten döntött kegyelmesen, és ez az ő kiválasztása, hogy boldogok a meghívottak, a mennyegzőre hivatalosak, akiket Isten készített fel erre az üdvlakomára, és ő adja nekik azt a jogot, hogy ott ülhessenek, de a saját jogukon vannak ott. Tehát nem önerőből ülnek ott, mert senki nem képes arra, hogy önerőből üdvösségre jusson. Senki sem képes arra, hogy önerőből méltóvá legyen arra, hogy ide járuljon az oltárhoz. Sokszor szokták azt mondani, hogy hát én méltatlan vagyok az úrvacsorára, de hát pont ez fejezi ki azt, hogy mindenki méltatlan. Nem azért kell távol maradni, mert nekem sok bűnöm van, és méltatlan lettem rá, hanem éppen azért kell oda járulnom, mert Isten az, aki méltóvá tesz, akár az úrvacsora révén is. Nem ez a méltatlan vétel, amiről Pál apostol beszél, hanem pont az, amikor nem becsülöm meg. És az is egyfajta nem megbecsülés persze, hogyha úgy gondolom, hogy nekem nincsen bűnöm, amit Isten megbocsáthatna, hát ilyen értelemben pont az, aki idézőben méltón, tisztán gondolja, hogy mehet az úrvacsorához, az a legveszélyesebb állapotban van, hiszen éppen ő nem ismeri fel, hogy mennyire igaz az, amit a liturgia során, az úrvacsorai liturgia során mindig hallunk, és hallunk a kapernaumi százados mondatát, hogy Uram, én méltatlan vagyok. Ha úgy tetszik, akkor ezt tesz egyedül méltóvá, amikor beismerem a magam reménytelen helyzetét, a méltatlanságát. És ha így tudunk oda járulni ehhez az asztalhoz, a bárány mennyegzőjéhez, akkor ez mérhetetlen öröm lesz már, felszabadultság, mert most már nem kell görcsölnöm azon, hogy elég jó eredményt tudtam-e felmutatni, az edzéseken megfeleltem-e, a selejtezőkön tovább jutottam-e, mi lesz aztán a verseny végén, hanem örömmel tudom oda tenni magamat, hogy mindent elvégzett Jézus helyettem. Az ő áldozata az, ami egyedül oda tud minket vinni a bárány mennyegzőjének asztalához. És ha ezt az örömet éljük át, akkor Luther gondolatát követve nem kell már senkit kényszeríteni, még csak külön biztatni se, hogy na akkor járulj az oltárhoz, járulj az úrvacsorához, akkor nemhogy örömmel járulunk oda, nem mondhatni, még visszatartani se lehet, még ha tiltanák is, akkor is mennénk, mondja Luther. És amikor az ember mindezt átéli, akkor valóban az van, hogy akkor keresi a minél gyakoribb úrvacsorai alkalmat, mert boldog, hogy a bárány mennyegzőjére kapott meghívást. Hiszen ennek az előzetesét éljük át, nem csak ezen a napon, hanem persze a többi úrvacsorai alkalommal is. És így lép tovább az ige szakasz a mennyegzői képről, a három említett pontra, amit most mint egy párhuzamába állíthatunk, egy kicsit talán áttételesen, de azért mégiscsak párhuzamba állíthatunk valahogy ahhoz a három feltételhez, amit Luther megnevez az ige, az első, a szentségi tételhez, hogy Isten igéje van mellé rendelve, még pontosabban Jézus rendelt el. Hiszen ez a lényege, hogy Isten igéért azt kapjuk, ugye így is szoktuk mondani, hogy ez a rágható és iható ige, de úgy is igaz az ige, hogy Isten igéje teszi az úrvacsorát úrvacsorává, hát ezért hangzik el mindig elengedhetetlenül a szerzési ige is. Mert az úrvacsora nem egy mágia, hogy na, akkor végigbisszük ezt a cselekményt, elfogyasztjuk ezt a kis ostját, meg ezt a korty bort lenyeljük, és akkor önmagától be is visz minket az üdvösségbe. Hát ilyet az úrvacsora nem tesz, ezért szól az említett páli figyelmeztetés, lehet kárhozatra, ítéletre enni az úrvacsorát, nem azért, mert a bűneim méltatlanná tesznek, hanem ha nem becsülöm meg. Ha nem tudom, hogy ezzel mit kapok, milyen nagy ajándékot kapok. Hát Luther felfogásában sem véletlen, hogy tehát a szentség három feltételek között az első az, hogy Isten igéjével, még pontosabban, tehát Jézus igéjével rendelte el. És ezért szól az utasítás, hogy írd meg, boldogok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Eddig is le kellett írni az egész könyvre kapott megbízást János, de ez most kiemeli, hogy még ezt a mondatot külön hangsúlyozza, hogy ezt külön is most kiemelten, ha úgy tetszik, jó vastagon írd oda, hogy boldogok a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Hiszen Isten igéi igazak, megváltoztathatatlanok, hát méltó arra, hogy János ezt külön közvetítse az egyház számára, ezzel bátorítsa, Isten népét vigasztalja. Hiszen ezek Isten megbízható igé, és amit ő mond, az a bizonyosabbnál is bizonyosabb. Akkor is így van ez, hogyha ezt hit által birtokoljuk, és nem a tudásunk által, nem egyfajta levezetés eredménye, mint a matematika, vagy nem egy történelmi ismeret, ahogy egy évszámot lehet mondjuk tudni, vagy bármi más tudásról legyen szó. Ezek Isten igaz igéi. A menyegző, a lakomaz, azt jelenti tehát ez, hogy nem ábránt. Nem egy irodalmi hasonlatról van, hogy olyan, mintha egy lakoma lenne. Sokszor olvasunk persze ilyen hasonlatokat is látomásoknál, de most nem hasonlításról van szó. Most arról van szó, hogy így lehet az üdvösség valóságát legjobban leírni számunkra, hogy ez olyan, mint egy mennyei lakoma, egy menyegzői vacsora. Ez egy mennyei valóság, és ez lebegjen a keresztények szeme előtt, hiszen nagyon jól tudja a Jelenések könyve eddigi részei, ez már ugye a vége, a befejezés, az üdvösség kiteljesedése, de hát előtte miket olvastunk, hát egy horror sorozatot. Iszonyú csapások, háborúk, csatározások a szellemi és a lelki, meg a fizikai világban. De azzal biztatja János a gyülekezetet, éppen azért kapja a megbízást a könyv leírására, hogy ne veszítsük szem elől a távlatot. Ne veszítsük szem elől, hogy mindezeknek a vége az, amiben most egy kis betekintést ad Isten, és leírja, hogy milyen lesz a mennyben. Aztán pedig folytatódik a rövid történet, és mivel ezek Isten igaz igéi, a látnok leborul az igét közvetítő angyal előtt, hogy így imádja Istent. Nem szoktuk talán így szemlélni, de azt kell mondani, hogy tulajdonképpen az úrvacsora is ebben az Isten imádatban válik azzá, amiért Jézus rendelte üdvösséget szerző és bűntörlő eseményé. Hát ezért ez a szempont lehetne párhuzam, megint csak távolról egy kicsit, de párhuzam afelé, hogy az üdvösségre szóló ígéret csatlakozik a szentségekhez. Isten imádata, az tulajdonképpen az üdvösséggel azért szorosan összefügg. És az úrvacsora tehát nem csak Jézus rendelése, hanem az üdvösségnek a megelőlegezése, az ígéretét hordozza. És ebben pedig az Isten imádat tud kifejeződni. Hiszen aki Isten imádat nélkül eszi Jézus testét és vérét, az valóban méltatlan vétele az úrvacsorának. Csak persze vigyázzunk arra, hogy mit is imádunk. Hogy milyen ez az imádatunk, mert látnok is, most nem véletlenül figyelmeztetést kap. Figyelsz, hát ne engem imádj, ez egy angyal most a történetben, aki elolvassa az előzményeket. Magyarázza az angyal a látomást, és elmondja ezeket a szavakat. Hát ő aztán nem imádható, csak Istent imád. És Sok magyarázó ugyan összehasonlítja az első fejezetben levő jelenetben, ahol János leborul, és nem kap ilyenfajta feddés, és ott szabadott, itt meg nem. Nem igazán követhető számomra ez a megkülönböztetés, mert egyrészt miért szabad ott, és miért nem szabad itt? Ez az egyik kérdés, de ha jobban utána nézünk, akkor az is kiderül, hogy ott sem szabad. Ott nem egy angyalt kezd el imádni. Ott a látomásában az ember fiát, tehát Jézus magát látja. Hát ez a kivétel. Jézust lehet imádni, az angyalt pedig és semmi más teremtményt nem. Akkor sem, hogyha az ember valahogy tényleg olyan, hogy szeretne minden áron valamit imádni. Nem csak a jó étel értelmében profán módon, hanem vallásosan is. Imádjuk ezt vagy azt, jelenségeket, személyeket. Csinálunk magunknak úgymond valláspótlékokat különböző módokon, de jó észbe venni, hogy mindez Isten szemében kárhozatos, hiszen ez bálványimádás, csak őt szabad imádni, őt viszont kell mondhatni imádni. Hát őt viszont tényleg imádjuk is akkor. És itt derül ki, tehát, hogy az angyal nem Istennel teszi magát egy helyre, mondván, hogy hát én közvetítettem Isten igéjét, hát akkor én Isten helyében vagyok, akkor tessék előttem is leborulni. Hát szó nincs ilyenről, és senki nem mondhatja magáról ezt. Akármilyen jól tudja szólni Isten igéjét, hogy ő bármilyen fajta ilyen tiszteletet igényelhetne, vagy egyáltalán elfogadhatna. Emlékezzünk csak az apostolokra is, akár Péterre, akár Pálra, határozottan visszautasítják, amikor ilyen megnyilvánulásokat tesz valaki ott. Borul le például a filippi börtönöl Pálék előtt, és rögtön fölállítják. Szó se lehet erről. Most szinte ugyanezt teszi az angyal, csak ő még csak nem is emberformában. Nem, hát én nem Istennel vagyok egy szinten. Én veletek vagyok egy szinten. Én a testvéreitekkel, akik Isten bizonyságtételét, Jézusról szóló bizonyságtételt befogadják, én azokkal vagyok egy szinten. És aztán végül itt van a prófétaság lelke témája, a bizonyságtétel témája, és ez lehetne megint csak egyfajta módon párhuzamos a harmadik szentségi feltételhez, ugye, hogy látható jel csatlakozzon hozzá. Hát most persze nem az ostjáról és a borról van akkor szó, ezért csak hasonlít, vagy hogy mondjam, csak párhuzamba állítható, még csak nem is hasonlít, de valami módon az is látható-e a mi úrvacsora vételünkön, hogy bennünk van-e Jézus bizonyság tétele. Kettősen is értendő ez, hogy a bizonyságtételt elfogadni, így bennünk van-e, tehát mondhatni, van-e valóban ott a szívünkben a hit, és aztán a bizonyságtételt továbbadni másoknak is. Hát ott van-e az ajkunkon úgymond a hitvallás, hogy másoknak is beszélünk arról az örömről és boldogságról, ami Jézussal való közösségben ér minket. És talán meglepő ez a fogalmazás, de az derül ki ebből az angyali szóból, hogy Jézusról bizonyságot tenni az olyan nagy dolog, mint a prófétálás. És ilyen módon egy szintre kerül, akár az egyszerűbb értelembe vett bizonyságtétel, akár most a gyülekezeti igehirdetésben gyakorolt bizonyságtétel, és azt mondja, ez mind a prófétaság lelke. Tulajdonképpen az a látomás, amit most prófétaként János átél és kap, az nem több, mint a mi bizonyságtételi lehetőségünk. Tehát nem rangban különbözik. Lehet, hogy külső formájában, különlegességében különbözik, mert mi nem ilyen látomásokat kapunk általában, és nem ilyen élményekben van részünk. De a Jézusról szóló bizonyságtétel az ugyanaz a lélek által működik, mint a profécia. És ilyen értelemben tehát ez is elengedhetetlen a mai úrvacsorai emlékezésünkhöz, hogy Jézus jelenléte és a prófétaság lelkének a jelenléte jár az úrvacsorával, hiszen róla tesz ez is tanúságot, róla tesz bizonyságot. És az is kiderül ugyanakkor, hogy valóban Jézus után legalábbis, de amúgy az Ószövetségben is ezt igazából megfigyelhetjük, a prófétaság lelke az mindig Jézussal függ össze. Róla szól, őt hirdeti, és akkor van az ige hirdetésnek is értelme és helye, hogyha ő róla tesz bizonyságot. Végig lépkedve az üdvösség látomásának ezen rövid jelenetén és annak elemein, hát mi is végül csak örömmel kiálthatunk fel, hogy valóban boldogok, akik már itt a bárány vacsorájának részesei lehetnek hitáltal, és majd a Isten országában kiteljesedve is. Amen. Imádkozzunk. Áldott légy, mindenható Istenünk, hogy menyegzőt készítettél népednek. Add meg nekünk azt az örömöt, hogy ott ülhessünk a meghívottak között, azok között, akiket üdvösségre választottál ki már a világ teremtése előtt, és akiket az üdvösségre hívsz itt a földön napról napra, igaz igéddel. Áldott légy a prófétaság lelkéért, áldott légy a Jézusról szóló bizonyság tételért, amelyel magad köré gyűjtesz, és amelyel az evangélium továbbadására küldesz. Áldott légy, hogy a mennyben elkészítetted a bárány vacsoráját, és áldott légy, hogy Jézus tanítványokkal elköltött utolsó vacsoráján elrendelted számunkra, hogy az Úr vacsorában különösen is emlékezzünk az ő megváltó halálára. Add nekünk, hogy majd vele együtt ihassuk a szőlőtermését a te országodban is. Amen.